Osztrák lapértesülések szerint Szlovákia engedélyezte a génkezelt növények termesztését, egyelőre azonban csak tudományos célokra lehet génkezelt paricát termeszteni az országban. Pozsonyból Rotics János tudósít.
A Die Presse osztrák napilap nemrégi cikke szerint a génkezelt kukoricát két titkos helyen termesztik Szlovákiában, összesen 20 hektáros területen. Szlovákia nem csatlakozott azon európai országokhoz, melyek kategorikusan elutasítják a génmanipulált növények termesztését, ám a folyamatot szigorú ellenőrzés alatt tartja. Most a Monsanto koncern, a világ egyik legnagyobb génkezelt vetőmagszállítója kapott lehetőséget arra, hogy Szlovákiában folytassa kísérleteit. Az ország nyugati és keleti részén ültettek génkezelt kukoricát. A pontos helyszínt azért tartják titokban, hogy ne adjanak lehetőséget a környezetvédők tiltakozásainak. Az osztrák lap értesülése szerint a Greenpeace szlovákiai szervezete egyelőre nem tervez tiltakozást a génkezelt növénytermeszt ellen, mivel nem üzlelegű termesztésről, hanem csupán tudományos kísérletről van szó. A szlovák környezetvédők azt remélik, hogy a kísérlet bebizonyítja a génkezelt növények ipari termesztésének veszélyeit a környezetre, és Szlovákia végül is nem engedélyezi a génmanipulált kukorica termesztését. A Greenpeace szlovákiai szervezetének meghívására márciusban két magyarországi kutató, Darvas Béla professzor és Székács András tartott előadást Pozsonyban arról, hogy milyen environmentális kockázatot jelent a génkezelt kukorica termesztése. Itteni lapok emlékeztetnek arra, hogy a kutatás eredményeiből kiindulva a magyar szervek meghosszabbították az említett kukorica termesztésének tilalmát. Az Inforádiót Pratics János tudósította Pozsonyból.
Álljék egészségünkre! Táplálkozási mindentudó!
Frivald Ferenccel, a Biokosár Ökomagazin felelős szerkesztőjével ma a bioborról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Mitől bio a bor?
Hát amitől más egyéb biotermék is, hogy maga a termesztés, egészen a csemete ültetésétől, egészen a bornak a polcon való elhelyezéséig végig ellenőrizve van.
Amikor szóba került, hogy erről fogunk ma beszélgetni, akkor arra gondoltam, hogy talán ez az a termékcsoport, ami a legközelebb állhat egymáshoz. Tehát, hogyha bióról, ha nem bióról beszélhetünk. Mert hiszen a bor termelésben, vagy szőlőtermelésben, illetve a bor készítésben azért a neves és jó pincészetek nagyon sok mindenre odafigyelnek, hogy minőségi árut tegyenek az asztalra. Tehát itt szerintem nincs olyan nagy eltérés, mint másban, amiről eddig beszéltünk.
Hát nincs, ez attól függ, hogy milyen borokat hasonlítunk össze, ugye? Mert hát voltak itt időzőjelbe tett borok, amik műtrágyában...
Nem a tablettás kannás borok.
Ugye, aminek semmi köze, nem hogy a bióhoz, de még a borhoz sem volt. Ha klasszikusan a borról beszélünk, akkor is nagyon sok újszerű praktika segíti a borászokat abban, hogy egy stabil, jó minőségű bor tudjanak készíteni, amelyek azért vegyszereket is jelentenek. Nem beszélve a szőlőtermesztésről, mi az egész napja. Mint biobor, csak a köznyelv hívja ezt a terméket bionak. A palackon nem is szabad így jelölni, hogy biobor, hanem bioszőlőből készült bor. Éppen azért, mert a borkészítésnek annyi féle praktikája van, megengedett praktikája is, sőt, bioban megengedett praktikája, amit az EU különböző tagországai másként értelmeznek. Mások a hagyományaik. Sok száz vagy ezer évig gyakorlatilag a szőlőt, csak olyan helyeken termesztettek szőlőt, ahol az igazából jól érezte magát, nőtt vadon, mint a dudva, és szelekció folytán kiválogatták azokat a fajtákat, amelyek jó minőségű szőlőt teremtek, és ebből jó bort lehetett készíteni. De miután az igény más országok és más területek révén is megjelentek, így rossz szabadottságú helyeken is kellett szőlőt termeszteni, és azokból a szőlőkből bort készíteni, így hát különböző megengedő eljárások születtek. A jelenlegi bioszőlő termesztésnél szigorúan tilos a műtrágyák használata, tehát ezt csak szerves trágyával szabad pótolni, komposzttal, zöld trágyával, tehát mindenféleképpen természetes alapú trágyázással. A bioszőlő termesztők két klasszikus megoldást választhatnak, amit a bioellenőrzés megenged, a réz és a kén használatát. Ennek is persze limitálva van a hektáronként kijuttatott mennyisége. Más szőlészetek külön felszívóró vegyszereket találtak ki a szőlő ilonca ellen, a különböző atkák ellen, a különböző egyéb kártevők ellen, amelyek tényleg elvileg létező problémák, csak a biobor készítés, illetve a bioszőlőtermesztésnél nem jelentenek kardinális kérdést, hiszen miután nem vegyszerezünk, éppen ezért a hasznos élőlények, amelyek sokkal érzékenyebbek a vegyszerre, sokkal virulensebbek és sokkal élénkebben tudják fölvenni a versenyt a kártevőkkel.
Az ön által elmondottakból arra következtettek, hogy mondjuk egy gazdálkodó nem teheti azt meg, hogy kiválaszt egy vagy két sor szőlőt, és ott biót termel, illetve a mellette lévő három sorban pedig mondjuk nem bio módszer szerint termeli a szőlőt, mert hogy átjuthatnak az anyagok egyikről a másikra.
Pontosan, ezt más területen sem tudja megcsinálni, tehát más kultúrában sem, hogy a kukoricát termeszt, vagy bármi mást, akkor ugyanúgy nem teheti meg. Van egy bizonyos védősáv, amit ilyen esetben be kell tartani. Na most vannak nagy gazdaságok, pár ezer hektáros óriás nagy gazdaságok, szőlőtermő, régen a klasszikus 70-es, 80-as években, ugye ment a szovjet exportra az olcsó bor, akkor ezt ilyen területeken állították elő. Úgyhogy ott leválasztanak gond nélkül 8-10 sort, és akkor azt mondják, hogy ez a puffer. Hát ez körülbelül olyan 100 méter, 100 méter.
Hát tehát mondjuk, hogyha a Balaton környékén ilyen kis családi vállalkozás arra szeretne szánni magát, hogy biobort termesztem, vagy bioszőlőt termesztem, nem tudja megtenni, mert a szomszéd bort.
Akkor meg kell beszélni a szomszéd.
Hát igen, mert a szomszéd
együtt fogjanak hozzá. Uh-huh. De érdemes. Nyilván, hogy minél tovább hagyják a tőkén a szőlőt, annál magasabb a cukorfoka, és annál élvezetesebb bor készíthető belőle. Illetve azért ezzel is vigyázni kell, mert ha túl sokáig van a tőkén, akkor gyakorlatilag a cukor és a sav az ellenkező irányba mozognak. Tehát minél magasabb a szőlő cukortartalma, annál jobban bolognak le a savai. Márpedig egy jó minőségű borhoz azért üde, kellemes savak is kell, hogy társuljanak.
Megvan a szőlőnk, el kell kezdeni belőle elkészíteni a bort. Azt gondolom, hogy ugyanolyan metódussal, ugyanolyan eljárással készül, mint amilyen eljárással, hogyha nem bioszőlőből.
Sőt, annyira teljesen hasonlóan, hogy ma már ritkaság számba megy, kuriózum számba a klasszikus fahordós érlelés, amit mondjuk a kispincészetek vagy magángazdák előszeretettel alkalmaznak, és egy igazából jó bor érdekében a maximális tisztaságot, a maximális sterilitást meg kell adni. Éppen ezért a kisebb borgazdaságok is ma már saválló tartályokban erjesztik a bőrt. Sőt, odáig fajultak a dolgok, hogy találkoztam bioborokkal, műanyag dugóval dugóztak le a parafadugó helyett. Ezt nagyon sokan szentségtörésnek tartják, és nagyon komoly borvidékeken tiltják is, de a bio egyébként ezt is elfogadta. Tehát ebből látszik, hogy a bio azért ez nem egyfajta boszorkányság, kuruzslás, meg egyfajta törpe kisebbségnek az úri passziója, hanem igyekszik racionálisan befogadni mindent, amit a technika újdonságként kínál, és ami nem ellenkezik a természet törvényeivel.
Amikor elkészült a borbepalackozás, nekem az előbb elmondottakból, meg az elmúlt percekben beszéltekből az derül ki, hogy árban nincsen nagy különbség akkor a bio szőlőből készült bor, illetve a nem bio szőlőből készült bor között, hiszen hogyha mondjuk jó minőséget akarunk, akkor normális esetben 1000 forintot, hogyha nem bio szőlőből készült bort iszunk, akkor 1000 forint környékén azért kell szállni rá.
Nincs olyan óriási különbség, 1000 forintot persze kell szállni rá, mert az alatt igazából normális bort nem lehet kapni, ami tisztességesen van elkészítve. Azért igazán nagy borok a nagy évjáratok klasszikus borai, most akár bio, akár nem bioról beszélünk, azért ez megkérik az árát. A hagyományos magyarországi sztárborászok, hiszen itt ugye minden évben van az év borásza, és lehetőleg nem ugyanazok nyerik sorban, tehát most már van belőlük vagy 15-20. Az ő neves boraik könnyedén elérik a 3-4-5-6 ezer forintos palackonkénti árat. Most ehhez képest a bioborok igazán nem jelentenek kiugrást. Tehát bőven benne van abban a mesdjében, amit egy minőségi borra borszerető ember ki képes adni.
Frival Ferenc, köszönjük szépen.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-2626-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Búcsúzom a felelős szerkesztő Illis László nevében. A szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.